A védelmi miniszter szinte azonnal reagált az eseményre, megpróbáltak egy rövid és étkézláb választ adni, ami ugyebár arról is szólt, hogy azért legalább 10 kilométer mélyen behatolt az országba, és 50 percet tartózkodott a román légtérbe. Ugye arról van szó, hogy F-16-osokat emeltek a levegőbe, ezek követték is tulajdonképpen az objektum röppályáját, útvonalát, és a magyarázatban az is benne van, hogy akkor nagyon alacsonyan repült, illetve gyakran változtatott irányt, és ez végül is lehetővé tette, hogy aztán kirepüljön a román légtérből. Éppen ezért nem volt szükség arra, hogy lelőjék a drónt, mert megtehették volna, és akkor itt kezdődik tulajdonképpen egyfajta magyarázat annak, hogy a Védelmi Minisztériumnak miért volt ilyen tőmondatos a magyarázata. És az a helyzet, hogy Romániának 2025. május 19-én fogadta el a 73-as törvényét, ez a törvény lehetővé teszi azt, hogy azonosítási felhívásra nem reagáló repülő eszközöket, itt nem csak drónokról van szó, hanem merevszárnyas, illetve forgószárnyas repülőeszközökről is, bizonyos procedúra után, végig listázása után tulajdonképpen joga van az ország légvédelmi erőinek leszedni. Itt értendő az is, hogyha vadászgépeket emelnek a levegőbe, vagy hogyha földi légvédelmi installációk lépnek működésbe. Van egy kis probléma azonban. Amíg ezt a 73-as törvényt elfogadták május 19-én, addig a 37-es artikulus ennek a törvénynek azt írja elő, hogy az elfogadás utáni 60 nap alatt mondhatni a Védelmi Minisztériumnak, a belügynek, az infrastruktúrális minisztériumnak, és nem utolsó sorban persze a Szerei, CIS, CTC és SPP is rá kell bólincson tulajdonképpen egy procedúrára, együtt kell működjenek egy procedúra kialakításába, ami tulajdonképpen ezt a törvényt igazából beiktatása után működőképessé tesz. Ez a 60 napos határidő, ez augusztus közepe fele járt le. Ebből a periódusból, ha jól emlékszünk, akkor tulajdonképpen Nikusor Dán kolostor látogatási, illetve nyaralási emlékei maradtak a fejünkbe. Miért baj ez adott esetben, illetve miért okozhat baj? Azért, mert egészen addig, ameddig van egy procedura és egy lépés sorozatot be kell tartani, addig bármilyen ilyen probléma előfordul, a döntési jog az automatán a miniszterelnök kezében van. Na most a miniszterelnök adott esetben nem képes reagálni ezekre a történetekre, nem lehet őt elérni, nem lehet őt értesíteni. Elméletileg kell legyen egy meghatalmazott embere, illetve emberei, akik ilyenkor bekapcsolódnak a megoldásba, de ezeket nem igazán lehet tudni, hogy kicsodák, micsodák, és hát itt mire akarok kimenni? Ilyen esetekben, amikor a döntést másodpercek alatt kell meghozni, ez a teszetosztaság, ez a képtelenség, ez a jogi hercehurca és késlekedés tulajdonképpen operabilisági miatt, illetve elhúzódik a cselekvési idő, a reakció idő, és nagyon könnyedén nem megfelelő reakciók vagy cselekvések történnek ilyen esetben. Szerencsére ebben az esetben nem ez történt. Igen, újabb úgynevezett probing action volt ez Moszkva részéről, behívatták a bukaresti orosz sárdefer, kérdéseknek vetették alá, és Moszkvából érkezett a válasz, hogy szerint véleményük szerint itt tulajdonképpen egy false flag akcióról volt szó, tulajdonképpen az ukránok szervezték ezt az akciót, hogy úgymond áthárítsák a hibát, a bűnt, a vétket Oroszországra. Elég gyomorforgató magyarázat, de hát ezzel a magyarázattal 2014 óta, de mindenképpen 2022 óta találkozunk.
Ugyebár külföldről is szolidaritást vállaltak Romániával, hogyan vélekedik a nemzetközi visszhangokról? Mennyire voltak ezek határozottak?
Az az érzésem, hogy a lengyelországinak mind egy hosszú-hosszú sorozatból talán a legutóbbinak, vagy a legutóbbi legnagyobb magnitúdójúnak, ne felejtsük el, hogy nagyobb számban voltak jelen drónok, nagyobb volt a veszély annak, hogy lakott területre esnek, tulajdonképpen emberáldozatokkal jár ez az egész probing akció. Azután tulajdonképpen az az érzésem, hogy az európai NATO komponens különböző országai ráhagyják úgymond az Európai Bizottság elnökére, illetve az EU főkülügy kérésére az, hogy reagáljanak, és hát reagáltak is, majdnem konszenzusos alapon arról volt szó, hogy regionális biztonsági kockázatokat jelentenek ezek a kísérletezések, ezek a próbálgatások, ezek a tesztelések tulajdonképpen orosz oldalról. Tehát bele kellett bekalkulálni ebbe az eseménysorba azt is, hogy akkor ugyebár a lengyel történések azok idézőjesen majd, hogy nem egy időben történtek azzal, hogy Donald Trump levelet intézett ugyebár a NATO nemzetekhez és a világhoz, amiben gyönyörű szépen első nekifutása érdekes dolgokat fogalmazott meg, egy kicsit a sorok között olvasva könnyedén arról is szó lehet, ugyebár ugyan NATO-t mint védelmi mechanizmus szeretné felhasználni arra, és Európát úgy, mint ahogy van, mint közösséget, európai közösséget, szeretné felhasználni arra, hogy tulajdonképpen sikerre vigyék valami módon az ő kudarcos kínai gazdasági szankciós háborúját, csörtéjét, illetve hogy egyúttal biztosítsa magának a visszalépési lehetőséget, hiszen egy frusztrált, unatkozó Donald Trump, egy sikerélményektől megfosztott Donald Trump véleményem szerint egyre többen gondolkozik azon, hogy Ukrajnát hagyja Európára, illetve félig meddig magára, és hát az amerikai komponest, az pénzparipa, fegyver szempontjából egy kicsit visszavonja, és megjelenik ugyebár a Trump Urbi et Orbi, illetve ugyebár probléma adódik az ukrán hadszíntéren, újabb probléma adódik a Starlink kapcsolatokkal, ne felejtsük el, hogy valami 50 ezer terminált használ az ukrán hadsereg a frontvonalon, hát ezek nem működtek, ha jól tudom, akkor ma reggel, elég hosszú ideig, és hát ide be lehet kalkulálni azt is, hogy akkor Mark Rutte végre valahára megszólalt, és elmondta, hogy működésbe helyezik a keleti őrszem projektet, ami elméletileg egy integrált védelmi rendszer működésével hozásából állna északról indulóan Fekete és Földközi tengerig, és főleg a legutóbbi történések hatására, főleg légrendészeti és légvédelmi komponensekkel kíván egy reakcióképes felfogóerőt vagy elfogóerőt képviselni, és hát akkor mindebben a mondjam úgy generálisabb régiós történés és hír sorba robban be tulajdonképpen a romániai eseménysor is, amit hát mondom a minisztérium megpróbált higgadtan közölni, valahogy úgy, hogy ne lehessen belekötni ebbe a közlés formába, de hát erről beszéltünk eddig, hogy jogi lehetetlenkedések és értetlenkedések zajlanak a háttérbe, úgyhogy valószínű, hogy a minisztérium is ezért ilyen lakonikus.
De mi lett volna akkor, hogyha mégis határozottabban lépett volna fel Bukarest, és például nem csak a kötelezőt hozta volna, ami azt jelenti, hogy bekérették Oroszország bukaresti nagykövetét, elmondták, hogy ez elfogadható és felelőtlen is. Persze megkérték arra is a követet, hogy a jövőben Oroszország kerülje el a román légtérnek a sértését. Mit üzentek volna akkor, hogyha mégis kilövik azt a drónt, mert végül is a kilövési engedély az megszületett, jóvá volt hagyva.
A lengyel incidens kapcsán derült fény arra, hogy a lengyelek, természetesen a lengyel ellenzék ezt másképp magyarázta egy kicsit, magyarán számon kérte rajtuk az, hogy miért sok milliós haditechnikát emeltek a levegőbe, ezenben 12-19-20 drónnak a becserkészésére, miért használtak sok millió eurós haditechnikát azért, hogy néhány drónt, amiből kiderült utólag, hogy köztük voltak egyszerű decoy, tehát ilyen csali drónok és nem felfegyverzett drónok, hogy ezeket úgymond kergessék Lengyelország egén, de ezt zárójelbe téve a lengyelek megmutattak szerintem valami nagyon követendő, valami nagyon érdekes és adott esetben miért nem hatékony megfelelés módot minden ilyen provokációra, ők reagáltak. Reagált a légvédelmük is, mondjam úgy, tehát a felemelt repülőgépek által, illetve a katasztrófa elhárító mechanizmusok is reagáltak. Ne felejtsük el, hogy több régióban megkérték a lakosságot, és engedelmeskedtek is, hogy maradjanak négy fal között, repülőtereket zártak le, és így tovább rekordidő alatt példamutató. Az az érzésem, hogy a románok is megpróbálták ezt egy picit kopírozni. Igen, itt elmaradt az a mozzanat, hogy akkor tényleg éles lövésparancsot kapjanak, illetve hajtsanak végre, és itt jutunk el, úgy nézem, hogy mind az eddigi lengyel, mind az eddigi román fellépések, akciók során megkérdezhető kérdéshez. Hogy áll ez a két ország? Ne felejtsük el, hogy légvédelmi szempontból Románia is elméletileg Deveselón keresztül emeltek jól felszerelt légvédelemmel rendelkező és légi erővel rendelkező országnak számít, pufferzónának számít mindenképpen. Miért van az továbbra is, hogy mindontalan kiderül, hogy drón elfogó, elhárító, olcsó, gyorsan bevethető, alkalmazkodó képes drón elhárító technológiával, mintha nem rendelkeznének földi elhárító technológiával. Kérdés továbbra is, hogy meddig lehet még azt alkalmazni, hogy pár ezer dolláros habszivacs és faszerkezetes drónok elhárítására F-16-osokat, sőt F-35-osokat is alkalmaznak országok. Beszélni lehet itt üzemanyagköltségekről, ezeknek az eszközöknek a üzemi kopásáról, tehát olyan összegekről, amelyeket nem biztos, hogy mindig kifizethetőnek tart majd az átlag polgár, akinek viszont a zsebére megy bizonyos értelemben az egész dolog.
Jónak látná, hogyha mégis Románia lépne és beszerezne drónelhárító eszközöket, inkább azokat használja és ne sodorja veszélybe, ha kell, hanem kell a drága millió dollár értékű F-16-osokat?
Hát addig, ameddig ezekre szertesz Románia és más régiós országok is az érintett, tehát a észtek, lettek, litvánok és így tovább az a legérintettebbek, ameddig szertesznek ilyen drón elhárító technológiákra, olcsókra, adaptatívakra, addig muszáj lesz használják azt, ami rendelkezésükre áll, földi elhárítás, elfogó rakétarendszerek, illetve vadászgépek, de mindenképpen át kell erre állni, ezekre a technológiákra, ott van szomszédban Ukrajna, használják őket, igaz, van egy kis rukta, Ukrajnára még mindig vonatkoznak olyan Európai Uniós szankciók, amelyek érdekes módon ezeket a drón fejlesztési, kezelési és elhárítási technológiákat kísérletező és implementáló, tehát ki is dolgozó, használó is, kipróbáló startupoknak a működését tulajdonképpen gátolja. Most nem arra gondolok az északiaknak az Ukrajna segélyezési módszerére, magyarán befektetnek inkább ilyen ipari létesítményekbe, hanem a kisebb műhelyekre gondolok, az úgynevezett majdhogy nem fénktenkek alapján, vagy ilyen vázakon működő kis startupokon gondolkodok, ahol viszont rendkívül ügyes, adaptatív és olcsó technológiákat dolgoznak ki, és próbálnak ki. Ezeket kéne átvenni masszívabban, ezeket kéne itthon is, Romániában is, Lengyelországban is, ezeken az veszélyeztetett vidékeken, mondjam úgy, engedélyezetten lekopírozni, és akkor mondjam úgy, a háborús túlzott költségeket hangoztatók vitorlájából is ki lehetne fogni a szelet.
Mert hogy számíthatunk még a jövőben, közeljövőben hivatlan vendégekre akár?
Mindenképpen 14-től arra fele kezdtek használni egy ilyen félig meddig, hát most már azzá vált hadtechnikai műszó, ez az úgynevezett szalámi szelési technika Oroszország részéről, kis lépéseket tesz, sorozatokba gondolkodik adott esetben, és teszteli az eredményeket, teszteli a reakcióidőket, a folytatása következik. És itt én hibáztam, tehát 14-ig vittem vissza, de hát a grúz háborúig visszavihetjük egészen nyugodtan.